Szombathelyi Karitász minden kedves munkatársát, jótevőjét, és különleges szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében a Kárpátaljáról jó gyerekeket, vendégeinket, Skoropadsky Péter atyát. Nagyon örülünk, hogy a mai napon együtt ünnepelhetünk. A hét elején volt itt Szombathelyen az Európai Püspöki Konferenciák társadalmi igazságossággal, szegénységgel, bevándorlással kapcsolatos felelőseinek a találkozója. Igen sok rosszat gondolnak ők Magyarországról. Igen sok rosszat hallanak. És nagyon érdekes volt átélni a három napon át az, hogy szavakkal nem is nagyon tudtunk volna ezen a negatív képen változtatni. De ahogy elkezdték látni azt, amit teszünk, az Annunciáta házat, a Karitásznak millió tevékenységét, nagyon megdöbbentek. A tetteink átalakították a látásmódjukat rólunk. Szeretném megköszönni a Karitásznak ezt, hogy a szeretet tetteivel hitelesítik az egyház szavait. Teréz anya életében volt egy nagyon megdöbbentő esemény, egy hindú, de alapvetően alig-alig hívő idős férfi haldoklott a kezei között. És Teréz anya ápolta őt, a sebeit köt össze, az ember pedig egy ponton kétségbe esetten megkérdezte, hogy maga hisz Istenben, a túlvilágban, biztos, hogy van? Teréz anya nem volt annyira a prédikálás embere, tovább ápolta a beteget. A férfi néhány perc után hirtelen megfogta Teréz anya kezét, megállította ezt az ápolást. Teréz anya is látta, hogy a pillanat nagyon fontos. Majdnem egy percen át a beteg haldokló férfi nézte Teréz anya szemeit. Aztán hirtelen megszólalt, most már hiszek. Nem annyira a szavak győzik meg a világot, hanem a hiteles életünk. Ahogy Jézus mondta, úgy világítson a ti világosságotok, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Egyszer egy ember, ahogyan ment haza a munkahelyéről, rengeteg rosszat látott az utcán, hajléktalanokat, koldusokat. Este leült a tévé elé, ott is csupa rossz hír, háborúk, bombázások, tragédiák, balesetek. Úgy följajdult a lelke mélyén, és megkérdezte, Uram, miért nem teszel már valamit? Mire a lelkem én ezt a halk választ hallotta, én már tettem valamit. Megteremtettelek téged. Isten válasza nagyon sok szenvedésre, bajra, betegségre, magányra te lehetnél. Sok-sok ember van, akit rád bízott. Lehet, hogy a szomszédban lakik. Idős ember, akinek a gyermekei mind távol vannak. Nincs, aki ránézzen. Nincs, aki a lakást kitakarítsa. Vagy olyan ember, aki olyan családban nőtt föl, ahol az iskola nem volt fontos. Ugye a szülei ebben nem igen támogatták, segítették, bátorították őt. És így életre szólóan képzettség nélkül maradt. Munkahelyet alig tud találni. Vagy olyan ember, aki különböző betegségekkel küzd. Vagy adósság csapdába került, amiből nem tud kijutni. Sok-sok ember lehet, akit az Úristen rád akarna bízni. Talán sokan ott voltunk, amikor Kongóból itt volt Felicien püspök atya, abból az egyházmegyéből, ahol egy árvaházat kezdtünk el segíteni. Talán tetszettek látni azokat a döbbenetes képeket, amiket mutatott egy ottani, kinti, átlagos iskoláról. A kongói iskoláknak általában nincs fala, és nincs teteje sem rendes. Néhány faágból, néhány cölöbből állítják fel a falakat, de alapvetően nyitott az épület. Tetejére rádobnak gallyakat, hogy valamennyire a naptól védjen. De ha esik az eső, akkor az eső beesik az iskolába. Egy-egy osztályban kb. 80 gyerek van. A gyerekeknek füzete, könyve nincs. Ha esetleg van, azt nagyon büszkén szorítják magukhoz, mint egy nagyon nagy kincset. Annyit tud megtanulni, amit a fejében hazavisz. Nagyon sok kislány úgy jön iskolába, hasonló korúak, mint a itteni kárpátaljai gyerekek, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Sok kislány ott úgy megy iskolába, hogy a hátán van egy kisbaba, a kistestvére. Édesanyja dolgozik, ő neki kell az iskolában, egész nap. A kistestvérét a hátán hoznia. Nagyon sok olyan hely van Afrikában, az árvaház is ilyen, ahol igazi tiszta vizet egyáltalán nem lehet találni. Nagyon ócska, piszkos, földes, homokkal teli vizet isznak az emberek. Isten egymásra bíz minket. Ránk bízza a szegényt, a gyöngét, a beteget, az időst. Hadd olvassak föl egy nagyon szép eseménysort, ami ugye 40 évvel ezelőtt történt Budapesten. Zsiga bácsi a tőle megszokott pontossággal összehajtogatta a népsportot, és a konyha asztalának megszokott helyére igazgatta. Rendszeretetéről volt híres a bőrgyár portáján is, ahol kapus kuckójában még a kulcsok is rendeltetésük szerint ABC sorrendben lógtak a szögeken. Ahogy fölnézett, a konyha ablakon át éppen a szemben levő lakás ablakára látott, ahonnan egy 25-ös villanyégő rőtes fénye derengett ki a keskeny udvarra. Körülményesen kiemelte mellén zsebéből édesapja óriási masinista óráját, és mert a konyhai óra 4 perccel késett, tömpe ujjával órájához igazította. Te Zsófi, szólt a feleségére, Mari néni itthon van. Felesége egy pillanatra abba hagyta a lencse válogatást az asztal sarkánál, és az ablak felé fordult. Na és aztán miért ne lehetne itthon? Mert péntek van, és 4 perccel múlt 7 óra. Ettől még itthon lehet, fordította vissza fejét a felesége. Tudod, hogy nincs olyan péntek, hogy ne menne el a templomába. Ott meg pont 7-kor kezdődik az a micsoda, Biblia óra. Az. Na meg szerdán is eljár ilyen időtájt, és akkor is világos volt nála. Ha nem volna 70 éves az a Vén Mari, most fejbe vernélek a palacsintasütővel, te Zsiga, hogy csak az ablakát bámulod. Ne bomolj már, Zsófi, mondta a férje, inkább menj át hozzá, hát ha beteg. Nem beteg az, hanem bolond, kapta fel deresedő fejét az asszony. Ne mondj már ilyet, mondta a férfi. Az egyetlen csöndes lakó ebben az egész ramagy házban. Még jó, hogy lebontják. Mi bajod van vele? Eddig csak dicsérted. Mire a feleség, a múltkor ide rakta nekem a Bibliáját. Gyurni sem hagyott. Azt mutogatta, s azt mondogatta belőle, hogy ő is Jézus anyja. Micsoda? Na látod, mondtam, hogy bolond. Azt állította, hogy benne van a Bibliában, hogy aki Isten akaratát cselekszi, az Jézus testvére, nővére és anyja. És benne volt? Kérdezte a férfi. Tésztás kézzel én ugyan nem vettem fel a szemüveget, de ötször is elolvasta. Ráadásul úgy, hogy ezt maga Jézus mondta, s váltig állította, hogy ő Isten akaratát cselekszi, ezért ő is Jézus anyja. Na, azért átnézhetnél, szólalt meg újra Zsiga bácsi némi felcsóválás után. Az asszony ingerülten egy vödörbe rázta kötényéből a lencsét, kiszedegetett szemetet, a lencséből kiszedegetett szemetet, és szó nélkül kifordult a konyhából. Átment a keskeny udvaron, ahol jobbról-balról szobakonyhás lakások sorjáztak. Benyitott Mari néni hideg konyhájába, onnan aprócska szobájába. Mari néni egy nagy dunyha alatt ágyban feküdt. Csak aszalódott kis arca látszott ki a párnák süppedéséből. Verejtékes volt a homloka. A szobában nyírkos hideg. Beteg? Kérdezte Zsófi az öregasszonyt. Azt hiszem, elkapott az influenza, vacogta Mari néni. És senki sincs, aki magára nézzen, maga Jézus anyja. Van lelkem. Zsófi asszony meghökkent, aztán kicsoda? Jézus, aki a kereszten is törődött az anyjával, amikor János apostolra bízta. Zsófi méregbe gurult, no nem nagyon látom, hogy törődne magával. Már hogy ne törődne, amikor ide küldte magát, Zsófikám? Zsófi kinyitotta a száját, valami cifrát akart mondani, de lenyelte. Szó nélkül kiment a szobából, és átrobogott az udvaron. Mikor berobbant a konyhába, elpárolgott a mérge. Zsigája kérdőn kérdezett rá, na, hogy van a te megyeri Máriád? Menj, hasogass fát, gyújts be nála, még van időd. Szólj be az esztékába is, jöjjön ki az ügyeletes. Te is átmehetnél. Tedd, amit mondtam, te Szent József. Én főzök neki egy kis erőlevest. Napok óta nem ehetett meleget. Elakadt a szava, mert Zsigája, mintha mosolygott volna. Ritkán tette. Zsiga bácsi zavarba jött. Elővette masinista óráját, megnézte a fali órát, mert egyet mutatott a kettő, felvette a konyhasarokból a kisbaltát, és kiment a sufniba fát hasogatni Máriának. Egymásra vagyunk bízva. Testvérei lehetnénk egymásnak. Lehetne ez a világ egy kicsikét más. Mennyire szomorú az emberiség az utóbbi 100-200 évben a szabad verseny világát hirdeti. A modern kapitalizmusunknak az egyik nagy atya, egy angol filozófus, Hobbes, azt mondta, az ember alaptermészete az, hogy küzd a másik ellen. Homo homini lupus, ember embernek farkasa. Mennyire messze vagyunk attól az ideáltól, amit Jézus tanított. Hogy nem arra születünk, hogy egymás ellen küzdjünk. Ember embernek barátja lehetne. Az egyházunknak az álma a társadalomról teljesen más. Nem a szabad verseny. Nem az, hogy mindenki küzdjön önmagáért. Mennyire szomorú, hogy amikor föltűnik egy új nagy, gazdaságilag megerősödő állam, ami jelenleg Kína. Az Egyesült Államok első gondolata az, hogy a vezető szerepét hogy lehetne megőrizni, hogy lehetne Kínával megküzdeni. Az ő gazdasági erejét meggyengíteni, egyből ellenséget lát benne. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy a világ két legnagyobb hatalma működjön együtt, egy szebb világért, egy emberi világért. Mennyire eltorzult az emberiség gondolkodásmódja. Az egyházunk, amikor egy krisztusi társadalomról álmodik, például azt is tanítja, hogy az emberi munka legfőbb célja nem egyszerűen a haszon, nem a pénzteremtés, hanem a munka legfőbb lényege az, hogy egymást segítjük, egymásról gondoskodunk. Talán sokkal fontosabb az a munka, amit egy asszony végez, amikor az édesanyját, a szüleit ápolja otthon. Nincs érte fizetés. A GDP szempontjából az értéke nulla. Vagy amikor egy asszony otthon fölnevel 3, 4, 5, 6 gyermeket, amikor segíti a szomszédot. Mennyire fontos munkák ezek, amelyeket a társadalomnak épp úgy kellene becsülnie, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Az egyházunk arra tanít minket, hogy a társadalom alaptörvénye a szolidaritás kellene, hogy legyen. Nem a küzdelem. A beteg, a szegény, az idős, a gyönge nem teher, hanem a testvérünk. Csak akkor építhetünk egészséges, boldog társadalmat, ha egy családként gondolkodunk. A szeretetben és emberségben növekszünk, nem a megtermelt javakban. Nem mennyiségi, hanem minőségi növekedést keresünk. Kedves gyerekek, talán hallottátok azt a mesét, ami szerint 3 asszony a kúttól nagy vödrökben hozza a vizet. Nagyon nehezen, izzadtan mennek a súlyos vödrökkel hazafelé. És egyszerre szembe jön velük 3 fiú, minden asszonynak egy-egy gyermeke a sok közül. És meg akarják mutatni azt, hogy mit tudnak. Első villámgyorsan elmond, gyönyörűen, hibátlanul, csengő hangon egy verset. Második elkezd cigánykerekeket hányni, gyönyörűen csinálja. Harmadik oda megy az anyukájához, kiveszi a kezéből a vödröt, és szépen hazaviszi. Valaki ott áll az út szélen, aki látta ezt az eseménysort. Az asszonyok megkérdezik, na, mit szól a fiainkhoz? Milyenek? Milyen ügyesek? Mire az ember ezt válaszolja, a fiaikhoz. Én csak egyetlen fiút láttam. Milyen gyerekeket nevelünk? Mire neveljük a fiatalokat? Arra, hogy küzdj önmagadért, valósítsd meg magadat. Hány olyan gyerek van talán az elkényeztetett családjainkban, ki lehet, hogy amíg a szülei takarítanak, füvet nyírnak, dolgoznak, fáradnak, ott fekszik, csak a telefonra vannak órái, a szüleire percei sincsenek. Jézus a szeretet társadalmát álmodta meg, és akarja nekünk adni. Hálát adunk, hogy ennek az Isten országának lehetünk munkásai, építői. És nagyon örülünk annak, hogy olyan gyerekek, fiatalok jöttek közénk, akik így gondolkodnak, akik kiveszik édesanyja kezéből a vödröt, és akik azért akarnak élni, hogy egy szebb világot építhessenek föl. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.